Isten. Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket a ma estén. A sorozat, aminek most már a közepén túl vagyunk, azt a címet viseli, hogy kapcsolat és kommunikáció. A mai alkalom címe itt kivetítve látszik a hazugság színskálája. Én azt hiszem, hogy nem fogok a végére érni. Sokkal hosszabb ez a skála, mint amennyit be lehet fogni egy ilyen estén. Néhány dolgot szeretnék azért megemlíteni. Ugye mához egy hétre semmi problémánk nincs, lesz előadás. Nagyon furcsa címe, érdemes-e hallgatózni? Én nagyon meg voltam elégedve az általam adott címekkel, de ebben elbizonytalanodtam, hogy jó-e. Mert félreérthető, azért inkább megmondom, hogy miről van szó. Odafigyelni a másikra. Megérteni őt. Úgy igazán. Tehát erről szól majd egy hét múlva az előadás. Utána húsvét hétfőn nem lesz itt előadás, nem a locsolás miatt, hanem azért, hogy mindenki ünnepeljen a saját családjával, március 15-én sem tartottunk itt előadást. Gondolom, hogy mindenki nagyon hasznosan töltötte azt a napot, remélem, hogy most szép idő is lesz húsvét hétfőn. Utána még két alkalmunk lesz, tulajdonképpen Istent engedjük szóhoz jutni, az áldás üzenetek című előadásban is. Végül a legutolsónak az a címe, hogy Isten kommunikációs csatornái. Hát igyekezni kell vételre állítani a szívünket, hogy megértsük az ő üzenetét. Mert ezzel előre vetítettem mindazt, ami majd következik még. Könyvasszalt is hadd említsem meg, többen rákaptak már arra, hogy itt lehet jó könyveket vásárolni. Annyiban van ma újság, hogy a Vetés és Aratás című evangéliumi folyóirat, ez az evangéliumi kiadó folyóirata külsejében megújult. Hát jó öröm ránézni, a szép tavaszi színe van. Igaz, hogy ezek a virágok kicsit később nyílnak, az írisz még nem olyan hirtelen nyílik, nem hóvirág van rajta, de úgy láttam a benne lévő cikkekből, hogy nem csak húsvéti, még pünkösdi cikk is van benne. Nos hát ott az egyik asztalon megtalálható ez, most ajándékba el lehet vinni. Én már egyet kaptam, úgyhogy számomra ez biztosítva van, de jó szívvel ajánlom, nagyon jó, valóban bibliai, szellemű cikkeket, írásokat tartalmaz ez a folyóirat. Véletlenül belekerült egy olyan vers, amit a bibliai család húsvéti számában mi is közölni fogunk. Tehát nem baj, ugye Turmezei Erzsébetnek egy húsvéti verse, úgyhogy itt előre lehet olvasni, és aztán húsvét előtt megjelenik a bibliai család, újra el lehet olvasni. A mai alkalommal két kedves fiatal ember énekel nekünk evangéliumi énekeket, tavaly is voltak már, az volt jellemző az ő éneklésükre, hogy az Urat dicsőítették, egyik sem énekművész. Tehát nem azzal a szándékkal lépnek fel, hogy művészi sikerekhez jussanak, erről szó nincs, hanem Isten szeretnék dicsőíteni ezekkel az énekekkel. Gondolom egyik-másik ismerős is lesz, Takács Ferenc és Körösi Zsolt. Ez a két derék fiatalember. Fiatalság relatív dolog, én hozzám képest feltétlenül fiatal emberekről van szó. Gyertek akkor közelebb.
Szeretettel köszönjük mi is a kedves egybegyülteket, és lévén, hogy húsvétre készülünk, az első ének Isten irgalmáról, jóságáról és végtelen szeretetéről szól nagyon röviden, két sorban.
Irgalmas Istenünk jóságát mindörökké éneklem. Irgalmas Istenünk jóságát mindörökké éneklem. Irgalmas Istenünk jóságát mindörökké éneklem.
A következőnek a címe: az Úr gondol ránk, és ez kifejezetten jó érzés, akár jóban, akár rosszban, hogy nem vagyunk egyedül. Ezt az örömöt szeretnénk megosztani mindenkivel.
A szövege nagyon bonyolult. Az Úr gondol ránk, az Úr gondol ránk, és ő megáld.
Csak egy lépés, az ahol szeretet és jóság.
Ahol szeretet és jóság, ahol szeretet, ott van Istenünk. Ahol szeretet és jóság, ahol szeretet, ott van Istenünk.
És ha ez a szeretet a szívünkben él, akkor valóban teljes bizonyossággal támaszkodhatunk az Úrra, és a következő énekünknek is ez a cím, hogy jó az Úrban bizakodni.
Jó az Úrban bizakodni, jó az Úr, remélj és bízz benne, jó az Úr. Jó az Úrban bizakodni, jó az Úr, remélj és bízz benne, jó az Úr. jó az Úrban bizakodni, jó az Úr, mert mi is bíz benne, jó az Úr.
Köszönjük szépen! Hát ebben maradunk, hogy jó az Úrban bizakodni, de...
Köszönjük szépen!
Az előadás végén még visszahívjuk őket, hanem most közvetlenül a témára próbálunk ráhangolódni néhány verssel. Első hallásra nem biztos, hogy bejön az, hogy ezek a József Attila versek, amiket hallani fogunk karácsonyi violettához, hogyan szólnak a hazugságról. Hadd mondjam már előre, nem arról van szó, hogy a költő hazudik. A költő igazat mond. Azt mondja, amit ő valóban átél és gondol. De valaki nagyon becsapta őt. Valaki más hazugról szólnak ezek a versek.
Tehát három József Attila vers következik. Kiáltozás. Jaj, szeressetek szilajon, hessencsétek el nagy bajom. Eszméim közt, mint a majom, a rácsok közt le és föl vicsorgok és ugrándozom, mert semmit nem hiszek, s nagyon félek a büntetéstől. Halandó, hallod-e dalom? Vagy zúgott csak, mint a vadon? Ölej meg! Ne bámulj vakon a kifent rohamkéstől! Nincs halhatatlan oltalom, akinek panaszolhatom. Félek a büntetéstől. Mint fatutaj a folyamon, mint mél a tót a tutajon, száll alá emberi fajom némán a szenvedéstől. De én sírok, kiáltozom, szeress! Ne legyek rossz nagyon. Félek a büntetéstől. Bukj föl az árból. Ijesz meg engem, Istenem! Szükségem van a haragodra. Bukj föl az árból hirtelen, ne ráncson el a semmi sodra. Én, akit feltaszít a ló, s a porból éppen, hogy kilátszom, nem ember szívébe való nagy kínok késeivel játszom. Gyúlékony vagyok, mint a nap, s oly lángot lobbantottam, vedd el! Ordíts reám, hogy nem szabad, csapj a kezemre mennyköveddel, és verje bosszúd vagy kegyed belém, a bűntelenség vétek. Hisz, hogy éj ártatlan legyek, az a pokolnál jobban éget. Vad, habzónyálú tengerek falatjaként forgok, ha fekszem, s egyedül. Már mindent merek. De nincs értelme semminek sem. Meghalni, lélegzetemet folytom vissza, ha nem versz bottal. És úgy nézek farkas szemet, ember arcú, a hiányoddal. Nem emel föl. Nem emel föl már senki sem. Belenehezültem a sárba. Fogadj fiadnak, Istenem! hogy ne legyek kegyetlen árva. Fogj össze, formáló alak, s amire kényszerítnek engem, hogy valljalak, tagadjalak, segíts meg mindkét szükségemben. Tudod, szívem mély kisgyerek, ne viszonozd a tagadásom, ne vakítsd meg a lelkemet. Néha engedd, hogy menj belásson. Kinek mindegy volt már a kín, hisz gondjaid magamra vettem. Az árnyékvilág árkain most már te örködj én felettem. Ínsd meg mind, kiket szeretek, hogy legyenek jobb szívvel hozzám. Vizsgáld meg az én ügyemet, mielőtt magam feláldoznám. És Isten kegyelméről elmondanék még egy verset, a címe Lábnyomok, Túrmezei Erzsébet fordítása. Álmomban mesteremmel tengerparton jártam, és az életem nyomai rajzolódtak ki mögöttünk. Két pár lábnyom a parti homokon, ahogy ő mindig ott járt én velem. De ahogy visszanéztem, az út végén itt, amott csak egy pár lábnyoma látszott. Éppen ahol az életem nehéz, próbás volt, sorsom mostoha. Riadt kérdéssel fordultam az Úrhoz. Amikor életem kezedbe tettem, s követődnek szegődtem, Mesterem, azt ígérted, soha nem hagysz el engem, minden nap ott leszel velem, s most visszanézve a legnehezebb úton, legkínosabb napokon át, mégsem látom szent lábad nyomát. Elhagytál. A legnagyobb ínségben. Az Úr kézen fogott, s szemembe nézett. Gyermekem, sose hagytalak el téged. Azokon a nehéz napokon át, azért látod csak egy pár lábnyomát, mert a legsúlyosabb próbák alatt téged vállamon hordoztalak.
Én azt hiszem, hogyha ezeket a verseket elemeznénk, József Attilát, Túrmezeit, szépen kitelne az időnk, és nagyon sokat épülnénk belőle. Hát tulajdonképpen ezt fogjuk tenni. Azért gyorsan felolvasnék egy kérdést, ezt találtuk a kérdés dobozban legutóbb, nem akarok vele sok időt tölteni. Miért pletykálnak mégis a hívő emberek? Múltkor ugyanis a bűnös szavakról volt szó, köztük a pletykáról, elhangzott, hogy az milyen káros dolog, így folytatja. Miért pletykálnak mégis a hívő emberek, amikor annyi kárt okoznak vele? Azt mondják, Isten nevében az igazságért teszik. Isten mit szól ehhez? Tehát miért pletykálnak mégis az emberek? A hívő emberek azt gondolom, hogy azért, amiért más bűnöket is elkövetnek. Hívő emberek. Hát persze van különbség. Valaki, aki nagyon közel áll hozzám, említettem neki ezt a kérdést, rögtön azt mondta, hogy van olyan bűn, amiből csak az illetőnek származik kára. Például, ha rendszeresen teli zabálja magát, akkor elhízik. A pletyka viszont olyan, amivel másoknak árt. A hazugság, amiről ma szó lesz, az is elsősorban másoknak árt, de meg fogjuk látni, hogy leginkább annak árt, végső soron, aki szereti és gyakorolja. Hát így vagyunk a pletykával is, mit szól hozzá Isten? Teszi fel a kérdést az illető. Eszembe jut a János bácsi, aki elment a templomba, a felesége nem tudott menni, főzni kellett. Megkérdezte, amikor hazament János bácsi, miről beszélt a pap? Mondta, hogy a bűnről. És mit mondott róla? Ellene volt. Hát röviden lehet mondani, hogy Isten ellene van. Persze, hogy ellene van, de itt arról van szó, ha jól sejtem a kérdésben, hogy az ember lát rossz dolgokat, esetleg bűnöket. Az nem megoldás, hogy akkor elmondom valaki másnak, akár álszent módon. Maga Jézus tanít erről, hogy mi az eljárás. Azt mondja, hogy először négy szem közt az illetővel beszél. Ez az első. Ha nem hallgat rád, akkor vonj be mást is a gyülekezetből. Ha azt sem használ, akkor lehet a gyülekezet elöljárói elé vinni. Végül, ha semmiképp nem megy, akkor szakítsd meg vele a kapcsolatot. Az apostoli levelekben is ezt az egyház fegyelmező gyakorlatot látjuk egyébként, amikor Pál apostol azt írja például valakiről, hogy átadtam őt a sátánnak, az nem azt jelenti, hogy a pokolba küldte, hanem azt, hogy kizárták a gyülekezetből. Hát ma sajnos az egyház fegyelem elég rosszul áll, majdnem minden egyházban. Ez elég baj, de biztos, hogy nem a pletyka a megoldás. Na de térjünk rá ezek után a mi problémánkra. Látjuk itt a jelképes ábrázolását az ellenségnek, akiről Jézus azt mondja, hogy ő a hazugság atya. A hazugság színskálája nyilván egy nagyon színes világról van itt szó, sokféle hazugságról. Azt mondja a sátánról, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug és a hazugság atya. Érdemes erre gondolni, honnan származik. És most gondoljunk saját magunkra. Előfordult, hogy hazudtunk. Hol van a gyökere a hazugságnak? Azt is írja Pál apostol az egyik levelében, az Efézusi levélben, hogy nem emberekkel kell nekünk küzdenünk. Pontosabban így írja a Biblia, nem test és vér ellen folyik a mi harcunk, hanem pneumatikus hatalmasságok ellen. Lelki, vagy más fordításban szellemi hatalmasságok ellen, onnan származik. A hazugság atyától származik. Úgyhogy nagyon komoly dolog ez. Ártatlan hazugság van ilyen. Egyáltalán mit jelent a hazugság? Ez a kép rögtön sugalmazza azt, hogy ha álarcot veszek fel, nem azt mutatom magamról, amilyen vagyok. Az is egy fajtája a hazugságnak. Egyáltalán a hazugság azt jelenti, hogy valami valótlant állítok a megtévesztés szándékával. Tehát nem a tévedésről van szó. Tévedhetek. Valamit rosszul tudok. Esetleg téves információt adok tovább. Az nem hazugság. De ha valakit át akarok verni, az persze, az hazugság. Hányféle hazugság van? Én megpróbáltam néhányat összeszedni, de már említettem, nem érünk a végére, például az igazság elhallgatása. Ez semmi aktivitás nem kell, aztán néha arra szükség van, úgy érzi az illető, amikor már azt mondja, hogy nem én voltam. Akkor ki volt? Hát valakit többnyire lehet találni. Azután a manipulációs riogatás. Nagy vihar lesz. Ha XY-t engeditek, hogy pozícióhoz jusson, akkor abból nagy vaj lesz. Aztán mostanában hallunk ilyeneket. Manipulációs céllal hangzik el az ilyen. Nem az igazságot akarja kimondani, hanem embereket akar manipulálni. Aztán mi van itt még? Túl sok beszéd. Vannak emberek, akik nagyon ügyesek abban, hogy annyit beszélnek, hogy az igazság teljesen elbújik a sok beszéd között. Mondjuk beszámol valamiről, annyira kiszínezi a világot, meg az eseményeket, hogy valójában ami érdekelne, arra nem derül fény, vagy átszínezi a történeteket. Végül hősként kerül ki belőle. Történelmi léptékben ment végbe ilyesmi. Én olvastam jó néhány évvel ezelőtt az egyiptomi történelemről, nem a magyar történelemről van szó, meg nem a közelmúltról, hogy Ramszesz fáraó hogyan állította be a hikszoszokkal vívott csatáját. Emlékoszlopot is állítottak. Aztán kiderítették a történészek, hogy csúfosan kikapott. De mire hazaért, győztesként vonult be Egyiptomba. Történeti méretekben is lehet hazudni. Egyszerűen azzal, hogy átszínezi a valóságot, van benne igaz elem, de a hazugság teszi használhatatlanná. Legtöbbször, amikor embereket fizikai vagy biológiai értelemben megmérgeznek, annak az ételnek, az étel tömegének a túlnyomó része fogyasztható és jó. Egy kis méreg van benne. Az árt meg. Jó a bableves, de az arzén nem használ. Pedig bablevesből sokkal több van. Az a pici arzén. Nagyon vigyázunk, így van, találkozunk azzal, hogy bibliai igazságokat mond valaki. Valóban igaz dolgokat, de van egy kis csúsztatás. Honnan lehet ezt tudni? A világosság atyához kell fordulni. A hazugság egyik szinonimája a Bibliában a sötétség. Isten világosság. A sátán a hazugság atya, Isten a világosság atya. A sátánban nincs igazság, mondja Jézus, mert hazug ő és a hazugság atya. Isten lényéhez tartozik az igazság és a világosság. Aztán a hamis ígéret. Hát nem tudom, Magyarországon hallottunk ilyenről. Hamis ígéret. Megígérünk valamit, együtt azzal, hogy eltitkolunk más dolgokat. Mind a kettő hazugság. Megígérünk valamit, eszünk ágában sem lesz megtartani. Bocsánat a példáért, de ezt mindenki ismeri. Nem lesz gázáremelés, lassan mondom, hogy mindenki megértse. Aztán nem tudom hányszor lett, én nem számoltam. Többször lett utána. Csak az emberek valóban szeretik a hazugságot, és hajlandók 15-ször is elhinni. És ez borzasztó. Aztán mi van itt még? Másnak mutatja magát, mint amilyen. Hízeleg. Mindenki szereti, ha szépeket és jókat mondunk róla. Ez önmagában nem baj, ha úgy is gondoljuk. Akkor nem hazudunk. De hogyha manipulációs szándékkal, mert valamit el akarunk érni nála, akkor az hazugság. Még akkor is, ha történetesen egyik-másik mozzanata a közülésnek igaz, akkor is hízelgés, mellébeszélés. Más szavakkal az igazság hamis átcsoportosítása, reklám. Lehet, hogy a reklám is hazugság. Miről szól? Arról, hogy szükségem van valamire, amire abszolút nincs szükségem. Így lehetne definiálni a reklámot. Meg milyen kiváló. Emlékszem, az egyik fiam megjegyezte egyszer, amikor reklámoztak egy olyan borotvát, ahol 3 éle van. Azt mondta, hát romlott a minősége, mert valamikor 1 is elég volt. Ez ugyanúgy levágta a szakállat, most már 3 van. Hát akkor csak rossz lehet. Nem tudom, attól tartok, hogy mondtam már azt a német reklámot, Magyarországon hát azért nem jellemző annyira, hogy karácsony előtt kérdezték a gyerekeket, hogy mit kérsz karácsonyra. És egy a 4 év körüli szép szőke német kisfiú mondta, hogy egy libresse betétet. És amikor a meglepett riporter megkérdezte, hogy miért pont azt, mert azzal lehet lovagolni, szörfölzni, vitorlázni, azzal mindent lehet, hát látta a reklámfilmet. Halvány fogalma se volt, hogy miről van szó. Hát lehet, hogy mégsem mondtam, itt a reakcióval azt ülni. Úgy látszik. És mi van itt még? Ártatlan hazugság. Van ilyen? Száraz víz. Van olyan? Hát körülbelül ilyen az ártatlan hazugság. A száraz boron is csodálkozom. Ez miért száraz? Inkább azt mondanám, hogy savanyú. De erre a borhoz értők tiltakoznak, az nem savanyú, az száraz. Hát itt azt gondolom, hogy a nyelv nem elég differenciált, hogy valamit kifejezzen pontosan. Egyébként sokkal egészségesebb a száraz vörös bor, mint az édes fehér bor. Ez csak úgy mellékesen jegyzem meg. Tessék? Ez a reklám, igen. Hát tudom, hogy a lengyel Pista ezt szereti. Különösen, ha a villányi. De ez most igaz volt. Igen, igen, bólogat. Van-e olyan, hogy az igazság öl? Tehát szó szerint igaz a közlés. Mégis van olyan, hogy gyilkol az igazság, ha gonosz szívből fakad. Talán a legegyértelműbb illusztráció erre egy jókai regény. Az aranyemberre gondolok. Azt hiszem mindenki ismeri nagyjából. A történet vége felé Timár Mihály Naomit veszi feleségül, illetve hozzá költözik a szigetre. Tímea pedig, aki otthon maradt, a halál hírét hallja Timár Mihálynak, és férhez megy az általa szeretett katonatiszthez. Emlékszünk erre? És akkor jön Natalie, és megmondja neki az igazságot. Miért? Még azt is hozzáteszi, most légy boldog, ha tudsz. Igaz volt, hogy Timár Mihály nem halt meg. Igaz volt. Hasznos volt. Építő. Nem. Bosszú vágyból fakadt. Gonosz szívből fakadt. Lehet-e a hazugság gyógyító? Nagyon izgalmas kérdés. Megint egy regényre hivatkozom. A nyomorultak, Victor Hugo, Jean Valjean, polgármester lesz. Jön a nyomozó, el akarja fogni, és az apáca nővér letagadja, hogy ott járt. Hazudott. Szó szerint hazudott. Valójában gonosz szívből fakadt. Szerető szívből fakadt. Nagyon penge élen történnek itt az események, gondolom értjük. Mi a fontos? Mi van a szívemben? Segíteni akarok rajta? Szeretem őt, vagy nem? Vagy ugyanebben a regényben az elején a plébános úr, akinek ellopta ez a Jean Valjean az ezüst evőkészletét. Jön a rendőrség. Azt hazudja, hogy ajándékba adta. Mit ér el vele? Megmenti azt a szerencsétlent. És aki rejtegette, mikor is volt az? 1944-ben. Vannak itt azért emberek, akik éltek már akkor. Aki rejtegette a zsidókat, hazugság, hogy eldugja. Persze. Ugyanakkor az volt a hőstett, a nemes cselekedet. Mert megmentett embereket. Élete kockáztatásával adott esetben. Tehát nem olyan fekete-fehér ez a kérdés. De remélem értjük alapvetően, hogy miről van szó. Mit mond a Szentírás? Itt van a nyitott Biblia. Alkalmatlan időben érkező igaz közlés tönkre tehet valakit. Igazság, de romboló igazság. Ez nem az az igazság, amivel maga Jézus azonosítja magát, amikor azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Kíméletlen szembesítés. Igazság, látszólag. De azt a célt szolgálja, hogy tönkre tegyünk valakit, akkor az hamis. Még akkor is, ha szó szerint igaz. Na most van néhány életveszélyes hazugság. Nagyon jó lenne, ha ezekre különösen figyelnénk. Néhány táblán keresztül néhány ilyet szeretnék bemutatni, és így fogunk eljutni hamarosan az elején hallott József Attila versekhez. Az egyik ilyen életveszélyes igazság az, amit itt olvashatunk, hogy boldogulhatsz magadtól is, nincs szükséged Istenre. Mintha ezt mondta volna a kígyó az édenkertben, Ádámnak és Évának. Ez volt a dolog lényege. Olyanok lesztek, mint Isten. Magatok eldönthetitek, hogy mi jó, mi rossz. Mi erkölcsös és mi erkölcstelen. Ez nem kell Isten. Isten nélkül is megy. Halálos hazugság. És ez a kép, ez miről szól? Pusztai vándorlás alatt aranyborjút állítanak. Ez a te Istened, Izrael, aki kihozott téged Egyiptom földjéről. Félelmetes. Mi történt előtte? Csodákat éltek át. Megszabadultak a rabszolgaságból. Ketté vált a vörös tenger. Elnyelte az ellenséges hadsereget a visszazúduló tenger. Eljött a nagy pillanat. amikor a vezetőjük Mózes fölment a hegyre, hogy átvegye az igéket, amelyek a szövetség kötéshez szükségesek. De várni kellett. Hát várni kell az orvosi rendelőben is. De ők nem tudtak várni. Rábeszélték Áront, hogy készítsen aranyborjút. Még adakoztak is, az pedig nemes dolog, nem? Összeadták az arany fülbevalókat, nyakláncokat, talán ugyanazokat, amikkel őket az egyiptomiak ajándékozták meg, amikor elhagyták Egyiptomot, fölállították az aranyborjút, és ez hangzott ott, miközben körtáncot jártak, hogy ez a te Istened, Izrael, aki kihozott téged Egyiptom földjéről. Félelmetes. És ha valaki elhiszi azt, hogy egy amulet menti meg az életét, vagy mentheti meg, nem ugyanaz. Pontosan ugyanaz. Amikor valaki beszerez egy tárgyat, amit valaki megvarázsolt, és elhelyezi a lakásába, mert az majd segíteni fog, nem ugyanaz? Ugyanaz. Idegen Isten, hazugság. A másik hazugság itt kicsit idő előtt megjelent, hogy a pénz tesz téged boldoggá. A legtöbb ember ezt elhiszi. Valakinek elhiszi. Aranyborjú fennem trónol, és aki előtte hódol, az hitvány pénzt kíván. Ismerjük ezt a jelenetet, mai jelenet. Pénz kell. A pénz rabjává lehet az is, akinek nincs, az is, akinek sok van. De nagy dolog, amikor Pál apostol azt írja, hogy én tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Nem tudom, melyik nehezebb. Megállni a hitben, Istenben bízva, ahhoz az kell, hogy az ember független legyen ettől. A műveltséged és a diplomád azt tesz téged nagyjá. Hát érdemes küzdeni érte, meg a szerelem. Hát az valami csodálatos dolog. Ez az élet értelme. Meddig tart? Talán hallottuk már, hogy a lángoláshoz addig tart, amíg a feniletilamin fel nem szívódik a vérben. Kiábrándító, nem? Maximum 2 év. Hát ez az élet értelme. A szeretet az más. Az olyan, mint a kőszikla. A másik ember vállalása, áldozathozatal. Annak van értelme. Aztán mi van itt még? Megcsapolhatod az ezoterikus energiákat, ha elvégzed a megfelelő, mondjuk agykontroll tanfolyamot, vagy más egyéb tanfolyamot. Hát érdemes. Mennyi energiát áldoznak az emberek ilyenekért, sőt pénzt is. És mi a vége? Kiderül, hogy a hazugság atya csőbe húzta az embert, szépen átverte. Tehát életveszélyes hazugságokról van szó. Nagyon elterjedt napjainkban az, amit itt olvashatunk, ne hidd, hogy a kereszténység az egyetlen igazi vallás. Elmentünk kirándulni, találtunk ott útjelző táblát, és el is olvastuk, és képesek vagyunk azt állítani, hogy tulajdonképpen mindegy, melyiken indulunk, mert minden út ugyanoda vezet. Hát aki egy gyalogtúrán lesz, elhiszi, hogy mindegyik út oda, ugyanoda vezet, hát az abszolút járatlan, a gyalog kirándulásokban. A vallásokkal kapcsolatban mégis nagyon sokan elhiszik azt, hogy mindegy, hogy hogy hívják az Istent, hogy Krisztusnak, Buddhának, Allahnak vagy akárkinek, ugyanarról van szó. Szeretném hangsúlyozni, nem ugyanaz. Egészen biztos, nem ugyanaz. Nem csak arról van szó, hogy más a neve. Más a tartalma annak, aki emberek gondolnak. De azért hadd jegyezzem meg itt. Vannak olyan vallásos emberek, akiket keresztény vagy keresztény vallásban neveltek, sőt kereszteltek. Azt mondják, hisznek Istenben, de az Isten képük nem az az Isten, akiről a Biblia szól. Azt hiszem, ezt is értjük. Hol találkozhatunk mi az igaz Istennel? A Bibliában, a Szentírásban. Néha nagyjaink is tévednek ebben. Gyönyörű a Zsoltár gyermekhangra című Babits vers. Nagyon szépen előadta ezt a, egyszer hallottam, a Napraforgók együttes. Ő nem az a véres Isten, az a véres Isten nincsen. Jó, ő valóban nem véres Isten, ő maga vérzett a kereszten. Ugyanakkor gyűlöli a bűnt. Csendes ő, míg mi viharzunk, békéjét nem bántja harcunk. Írja Babits, én azt gondolom, Isten bántja az a gyűlölködés, ami itt a földön folyik, és ahogy írtjuk egymást. Ő nem közömbös Isten. Ő nem az az Isten, akiről Babits egy másik versében azt írta, hogy süket. Ez nem igaz. Nem Babitsot akarom most rossz színbe feltüntetni, mert írt ő olyat is, ami csodálatos és fényes, és irányt mutató. Itt elsősorban a Jónás könyvére és a Jónás imájára gondolok. Na de nézzük tovább. Látunk itt egy derék férfiút, a 20. század egyik legnagyobb elméjéről van szó, a tudattalan felfedezése az ő nevéhez fűződik. Valódi felfedezés, az, hogy van tudattalan lelki élet, az már karinti csúfolódása, hogy tudat alatt egy kis házban ül az ösztön talpig gyászban. De nagyot lendített az ember lelki életének a megismerésén Freud munkája. De hát ez a bableves és a cián esete. Vagy mondhatok arzént. Ki tudja, hogy mi a kedvenc mérge. Amikor azt tanítja, hogy nincs bűn, csak gyerekkori traumák vannak. Minden bajnak az az oka. Ez már nem fér össze a mi bibliai hitünkkel. Lelki zavaraidat a tudattalamba szorult gyerekkori traumák okozzák. Igaz, hogy vannak gyerekkori traumák. Igaz, hogy azok bajt okoznak a lelki fejlődésben. De így teljes egészében mégsem igaz, mert az következik belőle, hogy ne Istent keresd, hanem fordulj egy jó pszichoanalitikushoz. Mindemellett szeretném hozzátenni, van, amikor klinikai pszichológushoz vagy pszichiáterhez kell fordulni. De hogyha az illető a hitedet is téves eszmének tekinti, akkor gyorsan hagyd abba a látogatását. Sajnos nagyon kevés olyan pszichológus vagy pszichiáter van, aki keresztény testvérünk is egyben. Életveszélyes hazugság. Hát például az is, hogy nincs Isten. Ennél nagyobb hazugság az, amikor az ember azt mondja, én hiszem, hogy van Isten, és ettől azt hiszi, hogy minden rendben van. Erre írja Jakab, hogy ezt az ördögök is hiszik. És rettegnek. Ez még nem az a hit, amely kinyitja előttünk a mennyország ajtaját. Nincs Isten, ha mégis lenne, ne gondold, hogy éppen veled törődik. Hát olyan nagy a világ egyetem, hát pont téged fog észrevenni, hát olyan pici hangya vagy. Az a megdöbbentő, hogy észrevesz, sőt törődik velem. Neveden szólítottalak, enyém vagy. Mondja, ne félj kis férgecske, Jákob, maroknyi Izrael. Említettem már múltkor, hogy az Ószövetségben népeket szólít meg. Az Új Szövetség korában, amiben mi élünk, személyes üzenet az is, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Vagy akár az, hogy ne félj, kis férgecske, ha féreg szindrómában szenvedsz. Isten azt akarja, hogy lepke legyél, hogy kibontakozz, és segíteni fog ebben. Életveszélyes hazugság. Az is, hogy a mennyországot ki kell érdemelned. Hát nem könnyű, nem tudom, melyikünk vállalkozna egy ilyen sziklamászással. Jól látszik ez messziről is, ugye? Hát van, akinek ez a sport, mondjuk engem különösebben nem vonzott, ma sem vonz annyira, de tisztelem, aki erre vállalkozik, bár azt gondolom tölthetné okosabb dolgokkal is az idejét. Ha nagyon igyekszel, elérheted azt az erkölcsi szintet, hogy beengednek oda. Mármint a mennyországban. Sokan gondolják ezt így. Kérdés az, el lehet érni? Magasságban és szentségben lakozom, mondja Isten. A folytatás valahogy úgy hangzik, de a megtört szívűvel is, az rögtön közel leszek, illetve az közel lesz hozzám. De aki megpróbál fölkapaszkodni, az soha nem fog elérni. Amilyen magasan van az ég a földtől, olyan magasan vannak az én gondolataim a ti gondolataitoktól. Olvassuk szintén az Ószövetségben. Mert ha ezt teszed, hogy neki fogsz a sziklamászásnak, akkor előbb-utóbb kétségbe esel, és kegyelemért kiáltasz. És ha kegyelemért kiáltasz, akkor megmenekülhet. Akkor Isten küldi a mentő helikoptert. Az menekül meg, aki a padlón van. Ezért gondolom, hogy nem reménytelen József Attila helyzetesen. Azt írja, hogy bele nehezültem a sárba. Nagyon szemléletes. Mi történt vele? Az történt vele, hogy kétségbe esett. Egyik legmegrázóbb fénykép róla, teljes depressziót lehet látni. Az ember, akit a kígyó rászedett, az kétségbe esik. Ezek a versek erről szólnak. Néhány idézetet elemenítsünk fel. Ugye az ember végül homokos, kietlen, hideg síkra ér, szétnéz merengve, és okos fejével biccent, nem remél. Pont ezt a verset nem hallottuk. Nagyon kifejező. Máshol mit olvasunk? Tudod, hogy nincs bocsánat. Hiába hát a bánat. Nincs bocsánat. Hát a Biblia arról szól, hogy van bűnbocsánat. Van bocsánat. Ez hazugság, hogy nincs bocsánat. A bűn az nem lesz könnyebb, hiába hull a könnyed. Gyönyörűen rímel. Könnyebb lesz a bűn, ha Isten előtt sírod ki magad. Ha az ő szín előtt vallod meg a bűnödet. Hát a kígyó hazugságát látjuk mindezek mögött. Ezt hallottuk. Nincs halhatatlan oltalom, akinek panaszolhatom. Félek a büntetéstől. Kedves Attila, van halhatatlan oltalom. Sajnos nem tudjuk már neki megmondani. De mindezek után én azt gondolom, hogy de nem vagyok biztos abban, hogy reménytelen az ő örök sorsa. Idáig jutott el. Hogy mi történt az utolsó pillanatban a lelkében, amikor elgázolta a vonat, ezt nem tudjuk. Nagyon mélyre került. És ezt a kétségbeesést fejezik ki ezek a versek. Vagy ez, amit itt olvashatunk, az én szívem sokat csatangol, de végre okul és tanul, aki halandó, csak halandót szerethet halhatatlanul. Gyönyörű. Ugyanakkor nem igaz. Nagyon szép, de nem igaz. Ez egyébként egy töredék. Nincs tovább. A legmegdöbbentőbb töredéke pedig ez, amit itt alul olvashatunk, ez se több, csak ez a két sor, kásásodik a víz, kialakul a jég, és bűneim halállá állnak össze. Azért volt kétségbeesve, más versei szerint, ezt hallottuk, Violetta tolmácsolásában, hogy nem látja a bűneit. Miért nincs bűnöm, ha van? Írja. De itt eljutott oda, hogy mint ahogy amikor lehűl az idő, a hőmérséklet eléri a fagypontot, akkor kásásodik a víz. Kialakul a jég. Így állnak össze az én bűneim. Halállá. Megdöbbentő kép. Iszonyatos kép. Hát ide juttat el minket a sátán hazugsága. Amit a sátán folytat, az egy hazugság kampány. Ígéreteket tartalmaz, és alaptalan vádakat tartalmaz. Például az, hogy Isten úgyse foglalkozik veled. Nincs bocsánat. Akárkinek megbocsát, neked nem fog megbocsátani. Ne higgyük el ezeket. Az Úr Jézus azt mondja, hogy aki én hozzám jön, én azt semmiképpen nem küldöm el magamtól. Azt higgyük el, ami a Bibliában van, ami Isten igéjében van. Igen, a Bibliában. Miről szól a Biblia? Szól az örök hazáról, a mennyországról, hadd mondjuk így. Így szeretjük hallani. Mit ír róla? Megdöbbentő, amit itt ír. Kívül maradnak az ebek és a varázslók, a paráznák és a gyilkosok, a bálványimádók és mindaz, aki szereti és cselekszik a hazugságot. Kirekesztő a Biblia. Kirekesztő a Biblia? Tulajdonképpen nem a Biblia kirekesztő. Az ember rekeszti ki magát, aki elhiszi a sátán hazugságait, lépre megy, és ilyen életet folytat. Na itt rögtön néhányan kezdik sajnálni a kutyusokat. Kívül maradnak az ebek. Szeretném megjegyezni, hogy itt bizonyos emberekről van szó, azon vitatkoznak biblia magyarázók, hogy kikre vonatkozik ez az ebek megjelölés. Hát én arra hajlok, hogy ugye Petőfi is használt ezt a képet a kutyák meg a farkasok dalában, az ilyen gyáva, alávaló, hízelgő emberekre vonatkozik, a megalkuvókra vonatkozik. Végül az is hazugság. De a megdöbbentő az, hogy itt felsorol súlyos bűnöket, varázslást, paráznaságot, gyilkosságot, bálványimádást, és az összefoglalás, aki szereti és cselekszi a hazugságot. Az emberek szeretik a hazugságot. Vannak dolgok, amiket szeretünk hallani, és elhisszük, mert jól esik. Te csöppet se öregedtél. Pont olyan vagy, mint 20 évvel ezelőtt. Igaz ez? Álljon meg a menet. Ebben a házban jártam úgy, nem is olyan régen, hogy találkoztam egy, én itt tanítottam pár évig, egyik teológiai tanárral, hajdani kollégával, de nagyon sokáig nem találkoztunk. És mondta, hogy láttalak a tévében. Na én elsütöttem azt, amit szoktam ilyenkor mondani, hogy életben szebb vagyok. Erre ő, ha nő volnál, akkor talán udvariasságban azt mondanám, hogy igen. De nem vagy nő, ezért nem mondom. Hát neki volt igaza. Ezt is el kell fogadni. Vagy amikor valakit becsapnak, tudjuk, hogy súlyos beteg, meg fogsz gyógyulni. Húsvétra már hazamehetsz. Ez is lehet halálos hazugság. Holott az evangéliumra lenne szüksége az illetőnek. Tehát kívül maradnak az ebek, a varázslók. De van egy másik ige is. Ezzel szembe hadd állítsuk. Jézus mondja a hegyi beszédben, boldogok, akik éhezik és szomjuhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. És itt el kell mondanom még egy történetet. Régi történet, feleségemnek volt egy kedves barátnője, nagyon későn ment férhez, ennek következtében nagyon későn született egy gyerekük. Egyke, az is nehezen jött. Rengeteg baj volt ezzel a gyerekkel. Nyilván ez összefügg azzal, hogy idős szülők, viszonylag idős szülőknek született későn, elkényeztették. Mire iskolás lett, már nevelési tanácsadóhoz kellett fordulni, volt egy pszichológusnő, aki foglalkozott vele, aztán az anya halálos beteg lett. Egy viszonylag gyors ütemben előre haladó rákja lett. Levették az egyik mellét, igazán nem segített, terjedt tovább, lehetett tudni, hogy kevés idő van hátra. Aztán egyszer csak hallottuk a döbbenetes hírt, hogy ez a kislány öngyilkosságot kísérelt meg. Fölhívtam azt a pszichológus nőt, aki foglalkozott vele, mondtam neki ezt a hírt. Ő rögtön azt kérdezte telefonba, tudta, és mondta a kislány nevét, hogy az édesanyja halálos beteg? Mondtam, hogy nem tudom, az apa szigorúan őrködik, hogy senki ne mondja meg neki. Erre a kolléganő, a legkegyetlenebb igazság is irgalmasabb, mint a hazugság. Mit ért át ez a kislány? tudta is, meg nem is, hogy az édesanyja halálos beteg. És azt hiszem, nagyon sokszor így vannak emberek, akik tudják is magukról, hogy halálos betegek, meg nem is, nem akarják tudni, a tudattalamba szorítják ezt a tudást. Nem akarnak tudni róla. Abban az időben is volt itt sorozatom, elteltek évek, 5-6 év. Ez a kislány noha keresztlányunk volt, nem járt ezekre az előadásokra, de egyszer elmondtam ezt a történetet, nem tudtam, hogy jelen van. A végén kijött ide hozzám. Megdöbbentem. Kérdeztem, hogy mit éltél át? Azt, hogy úgy tudtad is, meg nem is, és ez a bizonytalanság vitt oda, hogy megkísérelted az öngyilkosságot? Mondta, igen. A kegyetlen igazság fájdalmas, de segít. Fájdalmas, néha a fogkezelés is. Igyekeznek csillapítani. Néha szükség van a fájdalmakra. Szembenézni, föltárni, csak azt tudjuk kezelni. Azzal tudunk foglalkozni, ami nincs eltemetve, ami nincs elrejtve. Ez a szép jelkép, gondolom már is kitaláltuk, kit ábrázol. Egyébként Simon András gyönyörű grafikája, magát Jézus Krisztust, azt a csodálatos virágot, akinek a tövis koszorúja van itt. Ő mondta, hogy én azért születtem és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Tudjuk-e, hogy kinek mondta ezt? Annak, a bírónak, aki őt kiszolgáltatta, hogy keresztre feszítsék. Pilátusnak mondta. Erre Pilátus szeretjük úgy mentegetni. Szerintem nincs mentsége. Mit mond Pilátus? Mi az igazság? De nem várja meg a választ. Igazán nem érdekli. Csak a saját szkepticizmusát fejezi ki ezzel. De mi az igazság? Az igazság az, hogy Isten kegyelme nélkül meghalunk a bűneinkben. Mondom, az Isten kegyelme nélkül meghalunk a bűneinkben. Mert kiérdemelni nem tudjuk a megmenekülést. De a Jézusba vetett hit által örök életünk van. Nagyon tömören. Ez az igazság. Jézus mondta ezt is, ha megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Jó lenne, ha politikusok nem használnák föl ezt az ígéretet politikai értelemben vett szabadságra. Ez, amiről Jézus beszél, az a bűnből való szabadulás. Így nevezték őt. A nevelő apjának, Józsefnek álmában megjelent angyal mondja azt, hogy Jézusnak nevezd, Jehosuahnak, ami azt jelenti Isten a szabadító, mert ő szabadítja meg népét a bűneiből. Ő a bűnökből szabadít meg. Nem csak abból szabadít meg, hogy Isten nem tekint már a bűneimre, hanem szabaddá tesz, hogy képes legyek nemet mondani a bűnnek. Szent Ágoston híres hármasa az, hogy A természeti ember nem tud nem vétkezni. A megváltott ember már tud nem vétkezni. Majd az örökké valóságban nem tud vétkezni. Hát mi itt a második fokozatnál tartunk. Ne higgyük el a sátánnak, hogy nem tudunk ellenállni a kísértésnek. Ez is sátáni hazugság. Ellen tudunk állni az ő erejével, de nem azért üdvözlünk, mert már megint ellenálltam. Ha ez így van, és mégis elbuktam, akkor megint jön a kétségbeesés. Ha vétkezünk, van szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus, írja János apostol. De a hívő ember, a kegyelmet nyert ember, az újjászületett ember nem akar vétkezni. Ha ez a fordulat nem történt meg a szívében, akkor nem újjászületett ember. Hát nem liberális magatartás eredményez a kegyelemről szóló tanítás. A kegyelem, aki ezt megérti, az szent életre kötelezi. Az következik belőle. Nem sikerül? Isten tudja, hogy halandó vagyok? Tudja. Persze, hogy tudja. Számíthatok a kegyelmére? Számíthatok. De közben tudnom kell, hogy ki nem állhatja a bűneimet. És én nem akarom őt bántani. Hát körülbelül Dióhéjban ez a keresztény magatartás. Igen, úgy látszik, hogy ezzel itt vége van. Kezdenénk előről, de nem kell félni, mert nem fogjuk előről kezdeni. Még nem tudom, mit kell megnyomni, hogy jó, kösz. Valamit meg kell nyomni, és akkor minden elmegy. Na, nem baj, hát azért van ennek klasszikus módja is. Azért lehet ezt így is csinálni, és ott is. Na most ígértem az elején, hogy még egy éneket fogunk hallani a legvégén. Nem hármat, mint az elején, vagy négy volt, hanem egyet. Úgyhogy legyetek kedvesek.
Hát lényegében kapcsolódik Feri bácsinak a gondolatához. Ugyanis az a címe, hogy ezer áldás, ha az ember felismeri azt, hogy önmaga erejéből menthetetlen, és ajándékba kapjuk a kegyelmet, akkor egy nagy hálaadás szakad fel a szívéből, ami Isten felé egy áldás, mondás, áldás, kívánás. Ezt szeretnénk most átadni önöknek, hogy teljes legyen az örömünk így húsvét előtt.
Akkor egy hét múlva találkozunk, Isten velünk, viszontlátásra!
Köszönöm.